Azt szokták mondani, a humor, az élet ellentmondásait megértő, azokat derűben feloldó szemlélet. Ezért fiam többszöri biztatására szívesen elmondom lelkészi szolgálatom néhány rendhagyó esetét, humorba pácolva. Rákospalotán első szolgálati helyemen történt velem, hogy Fesznikre írt prédikációm az istentisztelet alatt felkapta egy kereszthúzat, és szétszórta a hívek közé. Ezt látva egy kedves testvérünk helyéről felállva összeszedte, és ezekkel a szavakkal nyújtotta fel a szószékre. Tessék, kis tisztelendő úr, nehogy belesüljön. Azóta füzetbe írom prédikációimat, és nem gondolom minden szélről, hogy az a lélektől van. Rövid szegedi szolgálatom alatt történt velem a következő. Ottani szokás szerint hetenként többször is úrvacsoroztás volt. És egy ilyen hétköznap estén, ahogy osztom az úrvacsorát, egy kedves néni csendesen megkérdezte, ma ostját nem kapunk? Akkor vettem észre, hogy én már a bort kínálom. Válaszom jellemzően fiatal koromra így hangzott. De igen, a következő fordulóban. Két nap múlva újra volt úrvacsoraosztás, és én igyekeztem vigyázni, ne kövessem el a bakit. Amikor is ugyanaz a néni megint úrvacsorát vett, és az osztás során, ahogy hozzá értem, megszólított. Ma is fordítva kapjuk? Erre már nem tudtam mit válaszolni. Igaza volt, megint bakiztam. Következő emlékezetes esetem már kőbányai segédlelkészi szolgálatom alatt történt. Valamikor 1956 tavaszán megcsörrent a telefon a lelkészi hivatalban. Egy síró női hang kétségbe esetten arra kért, menje ki azonnal a Rákoskeresztúri köztemetőbe, és végezzem el férje temetési szolgálatát. A temető főbejáratánál találkoztunk. Az asszony két kisgyermeke kezét fogta. Nagy nehezen ki tudtam belőle venni, mi történt. Férjét néhány napja orgazdaságvágyával letartóztatták, és ez mindez olyan gyorsan történt, hogy szívgyógyszerét sem vitte magával a börtönbe. Ez okozta végül halálát. Amit véletlenül tudott meg, hiszen igyekeztek eltitkolni azt, hogy börtönben van. Arra kértem az asszonyt, hogy mutassa meg, hol van a férje, hol találom. És ő elmondta, hogy éppen az a gond, hogy nem tudja. Csak valaki megsukta, hogy itt van a köztemetőben. Elküldtem az asszonyt koszorút csináltatni, és én kezdtem nyomozni az elhunyt után. Sajnos mindenki kérdésemre, hol találom, néma maradt. Hosszas keresés után a ravatalozó mögötti domtárban egy faros lemezládában rátaláltam. Nem volt mit tenni, kicsit rendet csináltam, és szó szerint és Szent Mihály lovára helyeztem a különös koporsót. Addigra visszajött az asszony, a kis család, és búcsúztak. Bennem az volt, most úgy kell szolgálnom, mintha király temetnék, és urunk szeretetének kell fölemelni a porból ezt a szegény, árvány maradt családot. Látva segítő szándékomat, végre valaki a halottas kocsisa felajánlotta, hogy kiviszi a halottat. Segítettem neki feltenni a kocsira a koporsót. Még valami kellene, mondta a kocsis, egy fejfa, ahová visszük a temető végébe, megásott sírok sora van, de később hogyan találja meg ez az asszony, hol nyugszik a férje? Eszembe jutott, hogy az előbb, mintha láttam volna kiselejtezett öreg kereszteket a lomtárban. Nem tévedtem. Gyorsan elvettem egyet, és a régen elhúgy nevét felírva átadtam az özvegynek, hogy ezen a néven keresse majd férje hamvait. Én nem tudom, jól láttam-e, de mintha Isten igenlő mosolya kísért volna bennünket egészen a sírig. Néhány évvel később egy nagyon szegény asszony koporsója mellett szolgáltam a felsőgödi temetőben. Már indultunk a sírhoz, amikor arra lettem figyelmes, hogy nincs a koporsónak felső része. Reklamálásomra az egyik sírásó sértőn megjegyezte. Csórikámnak így is jó lesz. Én viszont erre közöltem, feljelentem végtisztesség durva megsértése miatt. Ez hatott. De valami megoldást mégiscsak találni kellett, hiszen telt múlt az idő. Tudtam, hogy a temetkezési vállalat koporsó lerakata ott van a közelben. Fővárosi kiállítás kivitelező vállalat, ahol akkor főenergetikus voltam, ideig szállított többek között koporsókat. Gyorsan felkerestem a telepet, sajnos már zárva volt. Mit tehettem? A koporsók ott voltak a nyitott fészerben. Nem volt mit tennem, átmásztam a kerítésen, majd a koporsó keskenyebb végét a trabant csomagtartójába beakasztva a Váci országúton vittem a koporsó fedelet a temetőbe. Arról ugye nem kell írnom, hányan kaptak a fejükhöz látva ezt a furcsa szállítást. Ráadásul a kormány mellett egy luterkorbátos pap ült. Hányan kaptak a fejükhöz látva, hogy mik vannak? Nemrég az evangélikus életben olvashattunk arról, hogy a dél-szlovákiai Sajógömörön a Magyarországi Evangélius Egyház püspöke, Szedik Imre, valamint Iván Kossuszki szlovák püspök június 4-én Sajógömörben és a helyi lelkész Rusznák Dezső sorgos munkája nyomán újra szentelték az impozáns sajógömöri templomot. Ez a rövid híradás emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás utáni időben régi gyülekezetemmel, rákospalotaiakkal meglátogattuk a sajógömöri gyülekezetet. Nagyon nagy szeretettel fogadtak, és ma is kedvesen emlékezünk erre a gyülekezet látogatásra. Néhány olyan eset is történt ezen az úton, amely humorosnak mondható és velem kapcsolatos. Az egyik. Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát végezve, valahogy a szokottnál is jobban gesztikulálva, a szószéki paramentumot megbillenthettem annyira, hogy ezt később tudtam meg, egy-két rajtszög, ami rögzítette a paramentumot, leullott a gyülekezet közösségébe. Az istentisztelet után szólt erről nekem egyik kedves presbiter asszony, has ilyenképpen. Na de hát, miért dobálódsz te a szószékről rajtszögekkel? Hiszen én figyeltem. A másik. Ugyancsak itt történt. A szomszéd faluban szolgáltunk este, és a hívek már indultak a ünnepi asztalhoz, még én levetve a Luther kabátot, egy kicsit késve utánuk mentem. Így amikor az étterembe beléptem, meglepetésemre az egyik ottani presbiter így köszöntött, illetve próbált köszönteni. Jó estét, adjon Isten! Ha meg nem sértem, kit tisztelhetünk az Úrban? Mire én hirtelen következőt válaszoltam, én vagyok a kántor. Majd invitált, hogy fáradjunk beljebb. Tudnék, a felügyelőnk, Kézmadia Pál, sokak szerint nagyon hasonlít rám, és ő már előbb bement, és őt köszöntötték út, mint pesti esperest. Később jót derültünk ezen a személyserén, és jól van ez így. Néhány évvel ezelőtt, akkor már mint kórházlelkész szolgáltam, az egyik budapesti idősek otthonába hívtak. A 8 ágyas korteremben időbe került, míg megtaláltam, akit keresek. Félrevezető volt ugyanis, hogy idős testvérünk leánykori nevét adták meg nekem. Keresztneve után végül is megtaláltam. A fizikai, pszichikai és szellemi erők legyengülése már kizárták a kommunikáció lehetőségét. Fülébe sugva imádkoztam érte, majd megáldottam őt. Akkor megszólalt a szomszéd ágyon fekvő, szintén nagyon elesett idősasszony. Már nagyon várta az apját, de jöjjön csak közelebb. Úgy látom, most meg a nagyapja jött el. Egy másik idősek otthonában a hívó nem emlékezett rá, hogy ő papot kért volna. Jöjjön ide hozzám, szólított meg a szomszédja, evangélikus vagyok. Beszélgetésünk során megtudtam, hogy Gyóni születésű, ott volt a gyülekezet tagja, később Pestre költözött. Melyik kerületbe kérdésemre Rákospalotát nevezte meg. Majd elkezdte visszaemlékezéseit a gyülekezeti élettel kapcsolatosan. Több megemlített közöttük engem is, mint volt lelkészét. Nagyon kedvesen. Neve után azonnal megvilágosodott, kicsoda ő. Ő az az asszonytestvérünk, aki minden nagy ünnepen felkeresett minket, és elhalmozott sok-sok édességgel. Lehajoltam hozzá, megcsókoltam ráncos arcát, és örültem, hogy találkozunk. Mire ő így szólt hozzám: drágám, de megöregedtél. Beszélgettünk régi élményekről, és döntően a hazakészülésről, hiszen már nem volt messze a határtól. Amikor elbúcsúztam tőle, örömmel nyugtáztam, hogy testvérem bölcsen készült öregségére, és azon túl örök életére. Az előzőekben néhány határainkon belüli eseteimről számoltam be. Most nézzünk néhányat határainkon túlról. Ezek abban is különböznek az előzőektől, hogy ezek mind elektrotechnikussal estek meg vele. Maga az a tény pedig, hogy az állami egyházügyi hivatal szerint én még Csehszlovákiába sem kaphatok útlevelet, és ugyanakkor, mint elektrotechnikus bejárhattam a félvilágot, eszünkbe jutathatja a második Zsoltárt, ami szerint a mennyben lakó a világurainak nevet hiába való erőlködésein. Mindig Isten akarata érvényesül. Hadd szóljak hát néhány esetemről, ami külföldön történt velem. Az egyik Lyonban, 1968-ban. A lyoni kiállítás szerelésén delegáció vezetőnk, látva, hogy a néhány tagú magyar küldöttségnek hőzős kézek egyik nap arra kért, készítenék-e egy magyaros ebédet a lyoni rendőrkapitány és kísérete részére. Őt ugyanis meghívták egy vacsorára, de ő ezt nem tudja viszonozni anyagiak hiányában. Vállaltam a feladatot, bár tudtam, hogy csupán egy lapos rezsónkval, kés, villa, kanál, tányérok és egyéb rendelkezésünkre áll. Nem különben a magyar borok? Akkor a hajnalban taxival mentem ki pavilomba, útközben bevásárolva alapanyagokat. Nekiláttam, és elkészítettem a borban főtt gulyást, és időre a tejszínes, dzsemmes palacsintát. Úgy láttam, jól sikerült. Íz lett is a franciáknak. A végén így köszönte meg a rendőrkapitány az ízletes ételeket. Hányan vannak itt Magyarországról az urak? Négyen, válaszolt a delegáció vezetőnk. Mióta a kiállítás megnyílt, már csak négyen. Látszik, hogy a magyarok szeretik a jó ételeket, hiszen a négy közül nyilván egy szakács. Ó, nem, válaszolta a delegáció vezetőnk, az elektrotechnikusunk. Ó, akkor meg különösen értékes, hogy így tud főzni. Valójában szólt újra Pécsei úr, delegáció vezetőnk, eredeti hivatása, amit ma is gyakorol, evangélikus lelkész. A csodálkozás sendjét úgy törte meg, A kapitány de következőt mondta. Látják, uraim, milyen téves utakon jár sokszor a mi nyugati propagandánk a szocialista országokról? Mi franciák nagy katolikusok vagyunk, de ha külföldre megyünk, nem viszünk magunkkal egy tábori lelkészt. A következő években 1969 és 71 között minden évben nyáron 2 hónapot Bagdadban építettem a magyar kiállítás pavilonját. Nagyon nagy élmény volt számomra akkor bejárni az ősi Mezopotámia bibliai helyeit, Ninivétől Úrig. Sokat gondolok mostanában az iraki emberekre, és mélységesen elítélem ezt a háborút. Egyik évben delegáció vezetőnk, az azóta elhunyt Hoffmann Erwin arra kért, készítsek elő egy fogadást a szomszédos ország nagyköveteinek. A fogadás, nagyon igyekeztem, megfelelt a protokolláris előírásoknak, de egy valami hiányzott, a jó kedv. Delegáció vezetőnk egyszer kihívott a szobából és arra kért, csinálják valamit a jó kedv érdekében. Azt ajánlottam, énekeljünk. Sorban szomszédaink egy-egy énekét. Ment is, mint a karika csapás, de jugoszláv nagykövetnek az énekeit senki sem tudta. Ott megszakadni látszott a lánc. Furcsálta is, hogy mi magyarok nem ismerjük a szomszéd, déli szomszéd énekeit. Ekkor eszembe jutott, hogy orosházi diákkoromban Kara tanár úr, aki délvidékről származott, így jól beszélt szerbül, nekünk orosz tanított, szerb partizán nótákat is megtanított nekünk. Elkezdtem az egyiket a nagykövetnek a fülébe dúdolni, majd vele együtt hangosan énekelni. Annyira meghatódott, hogy a könnye is kicsordult, és megkérdezte, honnan tanultam ezeket a partizán nótákat. Az Orosházi Evangélikus Gimnáziumban válaszoltam. Mire ő a csodálkozástól szó sem jutott, hogy mik vannak. A következő évben ugyancsak Bagdadban történt velem, hogy az éjszakába nyúló pavilon festés közben, mert egy idő után nem számított kinek mi a szakmája, hanem csak az, hol szorít a cipő. Váratlanul beállított delegáció vezetőnk. Elkiáltotta magát, volt hangja, hiszen régen hajós kapitány volt. Papom, gyere, szükség van rád! A magyar nagykövetségen fogadáson jelen van a pápai nuncius, és nem tudunk igazán mit kezdeni vele. Gyorsan elvitt a szállodából, alapos fürdés után alkalomhoz illő ruhát ölthettem, már robogtunk is a nagykövetségünkre. Milyen nyelven kell majd vele beszélgetnem? Kérdeztem. Arra ne legyen gondod, lesz, aki tolmásol. Megérkeztünk. Oda vezettek a nuncius elé, aki melegen átölelt, és megszólalt mindenki döbbenetére magyarul. Isten hozott, kedves fiam, Bagdadban. Kiderült, hogy Pozsonyból került Rómába, és anyanyelve magyar. A következő évben attól a híddel keresett fel delegáció vezetőnk, ugyancsak Hoffmann Ervin, hogy megérkezett a főnököm. Megadta a hotel nevét, ahol megtalálom. Éjszaka tudtam csak oda menni, de akkor sem volt még a hotelban Káldi Zoltán püspök úr. Leültem a halba és vártam. Végre nyílt az ajtó, és a líbiai nagykövettel együtt belépett. Elébe siettem. Árpád, hogy kerülsz te ide? Kérdésére beszámoltam küldetésemről. Ritkán láttam valakit ennyire meglepődni. Felajánlotta, hogy szívesen hazavisz tőlem valami ajándékot a feleségemnek. Másnap átadhattam neki egy szép keleti nyakláncot. Püspök úr megérkezett Ferihegyre, és az első útja Dunakeszire vezetett, hogy beszámolva, hogy létemről, átadja feleségemnek ajándékomat. Én azt hiszem, részéről több volt ez, mint egy csepp emberség. Nyugdíjas koromig két végén égettem életem gyertyáját. Lelkész voltam és elektrotechnikus. Villanypásztor, mondta találóan egy barátom. Ezért különösen is egyet tudok érteni Emersonról, amerikai filozófussal, aki azt írja, a keményen dolgozó ember számára nehéz és kimerítő időkben a humor épp oly természetes építőszer, mint az alvás a túlfeszített agynak. Védelmet nyújt a haraggal és az esztelenséggel szemben. A humor számomra végül is ez a legfontosabb, Isten kedves ajándéka. Nagyon hálás vagyok neki azért, hogy belőle nekem sokat adott.